Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átadták a felújított Vizsai templomot, a református Betlehemként is emlegetett, valamint egyházi és magyar kultúrtörténeti központként számon tartott templomra egy sikeres összefogásnak és pályázatnak köszönhetően több mint 186 millió forintot költhettek, közölte Kovács Zsolt Levente lelkipásztor. Kiemelte, a templom állaga fokozatosan romlott, a vakulat porladozott, a fal salétromosodott és a tető is több helyen beázott. A beázások gyakran a templomban található értékes középkori freskókat is veszélyeztették. Kovács Zsolt Levente beszámolt arról is, hogy egy másik, a Magyar Falu program keretében megvalósított beruházás keretében a Bibliás Könyvesház korábbi mintegy 70 négyzetméteres területét hozzáépítéssel és egy emeleti szint kialakításával sikerült a négyszeresére növelni. Idén 8. alkalommal várja a résztvevőit a tiszafüredi ifjúsági találkozó, ismertebb nevén Tiszafit, július 24-e és 28-a között Tiszafüreden. Minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak lelkileg, de fizikailag is meg tudjon pihenni az, aki ellátogat hozzájuk, ezért színes programokkal készülnek évről évre. A lelki programok mélységét a Szentmisék, Szentségimádás, Keresztút, előadások és kiscsoportos beszélgetések garantálják. A vízikalandok, strand és más tavi szórakozás mellett a sportolás teszi pihentetővé a náluk töltött időt és ad lehetőséget arra, hogy testileg is felüdüljön az ember. Ingyenesen hívható zöld számot hozott létre a magyar kormány azok számára, akik még nem regisztráltak a gondos órára, és az internet helyett inkább telefonon intéznék a regisztrációt, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebookon. Nyitrai Zsolt a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a zöld szám bevezetése újabb kedvezményt, támogatást és könnyítést jelent a gondos óra életében az ingyenes applikáció után. Most önön a sor, igényelje meg az ingyenes gondos órát az ingyenesen hívható zöld számon, fogalmazott a politikus, hozzátéve a regisztráció a 0680-80-40-50-es számon intézhető. Kínai autóalkatrészeket gyártó nagyvállalat jelent meg a magyar piacon. A kínai IKD idén májusban magyarországi leányvállalatot alapított, 86 millió eurós, körülbelül 33,7 milliárd forintos beruházás részeként, írja a HVG. Az új gyár vetélytársnak bizonyulhat majd a magyar kis- és középvállalkozókkal szemben az alkatrészgyártás piacán. Az IKD új üzemet és európai gyártóbázist tervez építeni alumíniumból készült autóalkatrészek gyártására. A cég fő termékei közé az ablaktörlő, a hajtás és a kormányműrendszerek, a motorok, valamint a fékrendszerek tartoznak. Megváltozhatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hangneme a béketárgyalásokkal kapcsolatban, John Herbst szerint. Amerika volt ukrajnai nagykövete, a CNN-nek úgy nyilatkozott, az ukrán vezető azon kijelentése, miszerint Oroszországnak küldöttséget kellene delegálni a novemberi békekonferenciára, reakció az Egyesült Államokban kibontakozó eseményekre. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a háború kezdete óta először utalt arra, hogy hajlandó tárgyalni Oroszországgal. A CNN szerint a vezető nemrég azt javasolta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök küldöttsége is legyen jelen a következő békecsúcson, amelyet előreláthatólag novemberben rendeznek meg. Ez azért is meglepő, mert Oroszország nem kapott meghívást az első júniusban szervezett svájci békekonferenciára. Áradásokat okoztak Hollandiában a heves esőzések, vasárnapra virradóra, a helyzet az ország déli tartományaiban a legsúlyosabb, ahol utakat, alagutakat és épületeket is elöntött a víz. Az NL Times holland hírportál hatóságokra hivatkozó tájékoztatása szerint Észak-Brabant tartományban a tűzoltóknak kellett kiszivattyúzniuk a vizet egy idősek otthonához szolgáló épület egyik emeletéről. Gelderland tartomány egyik városában pedig egy éttermet öntött el a víz. A Holland Királyi Meteorológiai Intézet több tartományra, köztük Utrechtre, Észak-Brabantra és Limburgra is elsőfokú riasztást adott ki az esőzések és viharok miatt. Végül az időjárásról. Hétfőn sok napsütés várható, a gomoly felhőkből elszórtan nyugaton és néhol a Duna-Tisza közén fordulhat elő záporzivatar, az északi északnyugati szél nyugaton-északnyugaton és zivatarok környezetében feltámadhat, kora reggel 15-22 fok várható, a maximumok pedig 30 és 35 fok között alakulnak. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Fehér József nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma múzeumokba látogatunk. Először Salgótarjánba, majd Putnokra megyünk.
Dr. Fodor Miklós Zoltán vagyok, a Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettese, történész, muzeológus. A gyűjteményem pedig itt a történeti dokumentációs gyűjtemény. Nem azt jelenti, hogy mi kimegyünk gyűjteni, általában ez nem is úgy működik, hogy ma már nem ez a fő gyűjtés, hogy valahova kiszállunk, és bár erre is néha akad példa, de inkább a környékenre jellemző inkább. Ott megvannak a maguk múzeumok, a maguk, ugye Szlovákiának a maga múzeumi struktúrája, de én ezt úgy értve, hogy mindazon anyag, amely a történelmi vármegye területén keletkezett, történeti anyag, az bekerülhet hozzánk, de innen Magyarországról jellemzően. Tehát a mai Magyarország területéről, de lehet, ezek között olyan anyag is van, ami a ma már nem Magyarországhoz tartozó Nógrád vármegye területről származott fotó, akár legyen az fotó, vagy dokumentum, vagy tárgyanyag.
Nem hiába mondtam, hogy bőségesen van munkájuk, akkor ezeket egy ember életében lehet rendszerezni, vagy még később is lesz még, aki fogja ezt kutatni.
Természetesen ez egy ember életében, mivel az emberek millió, egy múzeumnak nagyon sok körül feladata van, tehát itt még mindig jönnek be új anyagok természetesen, hogy mindig ad munkát a gyűjtemény, mondjuk így. Akár a rendszerezés, a revíziók, amikor át kell nézni, régen mit írtak be, van amikor tévedéseket írtak be, azokat javítani, korrigálni kell. Ez a gyűjtemény rendezés, ez mindig ez egy ilyen örök feladat. És mindig ad feladatot.
Hát gondolom nem csak rendezi, meg simogatja, portalanítja, hanem publikál is belőle. Persze. Mert anélkül nincs értelme.
Igen. Tehát alapvetően mi mindig úgy szoktam mondani, hogy mi a múzeum önmagába véve, ugye Marcus Aurelius idézve, nézzük a dolgot önmagába. Mi a múzeum? A múzeum egy nagy raktár. Egy nagy raktár, ahol megőrzik az embereknek, az utókor számára az adott területnek, ami a gyűjtőköre az adott múzeumnak, megőrzik azon tárgyakat, tehát szeretem mindig hangsúlyozni, hogy nem a kiállítás az elsődleges funkciója, de természetesen ez is a fontos feladata a múzeumnak, amikor például vannak ilyen szövegek, hogy a raktárban porosodik, hát először is mindig azt mondom, a raktárban jóval kevésbé porosodik egyébként, mint esetben egy kiállításban, tehát sokkal inkább meg van őrizve, tehát jó állapotban, kiállításban is természetesen ügyelünk, megügyelni is kell a műtárgyvédelmi szempontokra. Tehát az egy feladat, tehát lényegében a múzeum feladata, hogy a gyűjteményi körnek megfelelő tárgyakat, műtárgyakat rendszerezve megőrizzük, és feldolgozva megőrizzük, és lehetőség szerint minél több darabot a nagy közönség előtt tárjuk, akár kiállítás formájába, akár egyéb valamilyen ilyen kulturális program keretében, akár pedig a tudományos vagy ismeretterjesztő feldolgozás keretében.
Ugye az ember arra gondol, hogy ilyen történeti dolgokat zömében, levéltárakban talál meg az ember. Önöknél megtalálható és kutatható egyébként?
Igen. Tehát nyilván vannak olyan dolgok, amik levéltárkötelesek, azok levéltárba kerülnek. Ami nem levéltárköteles, de még olyan jellegű dokumentum, amik az a múzeumba kerül be, hogyha ez felmerül, és természetesen kutatható is. Tehát hasonlóan a levéltávzat, itt is kutatni lehet kutatni a dokumentumok között. Feldolgozások, amik nem műnősülnek, úgymond olyan értelemben műtárnyak, hogy egy, bár lehet, hogy már akár 50 éve keletkezett egy kézirat, de amelynek az a lényege, hogy tudományos vagy ismeretterjesztő szintű helytörténeti feldolgozás születik itt a vármegyei múlt körében. Ezeket nevezzük adattá, történeti adattárnak például, itt ebbe is lehet például kutatni.
Így ilyen másik bukfenc, ami így az agyamba került, ugye az egyház. Hiszen az egyháznak is van történeti gyűjteménye, de hát főképp nem tárgyi, hanem írásos, amióta az egyházmegyék megalakultak, illetve azt is tudva, hogy az alapító egy kicsikét azért egyházi személy is volt, hiszen papként végzett, majd később tanított.
Torné Bélára gondolt.
Igen.
Nem volt alapító, csak kezdeményező.
Az alapokat lerakta, de a 59-ben ő már messze nem volt itt.
Nem volt itt, így van.
És tulajdonképpen az egyházzal azért jó kapcsolatot kell önöknek tartani.
Szerintem minden, itt is Agutarjáni, vagy bármelyik Nógrád megyei egyháza felekezettel természetesen jó kapcsolatban vagyunk. Itt a helyi plébániával is.
Nincs messze, úgyhogy akkor hát is lehet venni. De tulajdonképpen azért sok közös dolog is van, amit úgy megtalálható, vagy ezeket nem szokták fénymásolni és úgy eltenni. A másik, mondjuk az egyházi dokumentumok.
Nem, mert természetesen vannak olyan műtárgyaik, amik egyházi, illetve felekezeti vonatkozásúak. Hát, ha ide kerül be a múlt, mert alapvetően azért a plébánián, bár ott is lehetnek ugye régi iratok, alapvetően az nem olyan értelembe vett közgyűjtemény, tehát azért zöme, hogyha egy sok minden ide kerül be természetesen egyházi régi emlékek, vagy dokumentumok, vagy tárgyanyagok közül is.
Egyébként én szaladgálok össze-vissza azért az ország területén, sokféle témával foglalkozok. Nem unalmas egy kicsikét önnek ott bujkálni ezeket az iratokat, vagy ehhez érteni kell. Meg kell érteni is, meg megérezni az ízét, hogy milyen jó, hogyha találok valami nagyon fontosat, vagy jót.
Persze, természetesen ez kutatás során, hogyha az ember mondjuk valamit szeretne feldolgozni, mondjuk egy tanulmány keretében, ez nagyon jó, hogy az ember valami újat talál. Egyébként hozzáteszem, azért sokkal szélesebb körülbelül a feladatunk, hogy csak úgy kutatgassunk. Bár én mindig azt mondjuk, hogy jaj, de jó annak, akik éppen kutat, mert annyi minden ugye adminisztratív feladatok, meg minden van, úgyhogy inkább az többet elvisz szerintem a munkaidőből. Nem, unalmasnak egyáltalán nem mondhatnám. De nyilván ide az jön, legalábbis mondjuk egy történész muzeológusnak, aki érdeklődik a történelem iránt. Hát nem, persze, hogy nem unalmas. És egyébként, aki meg beleássa magát a helytörténetbe, az rájön arra, amit egy korábbi dolgozó muzeológus mondott, hogy tulajdonképpen a történelemnek a csúcsa a helytörténet. Tehát az egyik talán legszebb. Főleg akkor teszem hozzá az ember oda valósi is, ahol a múzeum van, vagy a múzeum gyűjteményei vannak.
Hát gondolom, hogy van mit kutatni Salgótarján, ha jól láttam, 16 település részben, vagy legalábbis e környékén van az a szám, település részből tevődik össze, hát az lehet kutatni rendesen. És gondolom, hogy vannak egy kicsikét úgy izgalmasabb részek is, vannak kevésbé izgalmas részek a város történetéből. 20-as években lett város?
Salgótarján 1922. január 27-ei keltezése, mondjuk, hogy onnantól számítjuk a városi jogállásnak az életbe lépését. Ez egy 1921-es belügyminiszteri rendelet engedélyezte egyébként, hogy Salgótarján városán nyilvánítsa. Ez a gyakorlatban azt jelentett egyébként, hogy az addigi nagyközségi képviselőtestület átalakult városi képviselőtestület, és a következő napon megválasztották, inkább beiktatták a polgármestert, hiszen abban az időben nem a mai értelemben választották a polgármestert, az sokkal inkább egy közigazgatási vezető volt a polgármester, amit a belügyminiszter, illetve a vármegyei vezetés által beiktatva város élére állítottak.
Csongotarján, Trianon miatt lett megyeszékhely, vagy az ipari fejlődése következtében amúgy is az lett volna későbbiekben.
Hát mondjuk úgy, hogy Salgótarján az ipari, tehát hogy bánya és ipari központ mi voltja miatt lett város. Van, volt egy lakosságfeldozadás, és egyébként az érdekes leírtak ilyen gazdaságföldrajzi értekezésekben, hogy Salgótarján már 1910-es években, 18-ba a történelmi Magyarország 30 legjelentősebb települései közé tartozott az itteni ugye bányászat, illetve ipari potenciál, mert tehát sokkal nagyobb volt egyébként a nemzetgazdasági súlya a 20. században, főleg a 20. század első felében Salgótarjánnak, de még a szocializmus évtizedei alatt is. Hogy mitől lett vármegyei, illetve megyei székhely, ugye 1950-ben, mit említem, 52-ben, 50-ben lett.
Hát csak olvastam, hogy 52-ben vonult át az adminisztráció.
Igen, így van, mert 52 januárjában ülésezett az akkor még nem is teljesen elkészült megyei tanács épületében a VB, tehát a Végrehajtó Bizottság, Megyei Végrehajtó Bizottság, tehát valóban 52, de 1950-től számítódik, hogy az akkori nyilvánvaló politikai döntés nyomán Salgótarján munkásváros megyeszékhelye. Az más dolog, hogy ezt gazdasági érvekkel is meg lehetett, meg lakosságszám szempontjából is meg lehetett indokolni, hogy miért lett Salgótarján megyeszékhely. Nyilván a történeti megyeszékhely az Balassagyarmat volt, már az is igaz, hogy régebbi időkben, a középkorra visszamegyünk, akkor meg gyakran egész sok helyen tartotta ülését a vármegyei közgyűlés, de valóban az újkorra úgy formálódott Balassagyarmat, és ott is épült fel ugye a 19. század első harmadában a vármegyeháza.
Érdekes, hogy mind a kettő város a határszélre szorult, de ezért Salgótarján megtartotta azért itt a vonzereit a környéken. Tehát úgy megtartotta, tehát ide jöttek dolgozni sokan, és mellette pedig azért Salgótarjánt ismerik, ha más nem, a Cseh Tamás számból például.
Hát Salgótarján mondjuk mélet város, ez ugye egyrészt az ipari bányászat is súlya mellett, azért tényleg hangsúlyozok ki, hogy Trianon következtében is, már előbb-utóbb szerintem, ha nem történik ugye a ország területébe változás, akkor is előbb-utóbb szerintem Salgótarján kapott volna városi rangot. Tehát 1918-ig a megye egyetlen rendezett tanácsú városa Losonc volt, ami ugye elkerült 1920-ba, ugye ezt a trianoni békeszerződés ugye hát nem szentesítette, de rögzítette, és ekkor egy város hiány állapot alakult ki ugye a térségbe, ugye amit ezt így nevezi a szociológia, meg ugye a települési tudományok, hogy tehát egy városhiányos állapot, úgyhogy ekkor nyilvánították városa 1922-ben Salgótarján, és rá egy évre 1923-ban Balassagyarmatot. Korábban Balassagyarmat is, mint nagyközség volt vármegyei székhely. Az más dolog, hogy nekik voltak mezővárosi múltja, tehát volt oppidumi mezővárosi múltja, ugye 1870-es évekbeli közigazgatási átszervezés során ők is nagyközség lettek.
Ugye az ország egyik legkisebb megyéje, területileg, lakosságilag, és a város is Salgótarján is megyeszékhelyként a második legkisebb, hiszen Tolna talán egy cseppecskét még kisebbecske, de úgy nem tudom, a fekvése. Földrajzos vagyok úgy, hogy neki kell esnünk annak a fekvésnek is. Azért ez vonzerő a lakosságnak, hát meg az iparnak is, a szénnel volt. Együtt, hát volt persze. Igen, a szénnel volt. Együtt, meg a üveggyárak, meg a acélgyár, a kályhagyár, ugye, ezek még üvegből egy kicsi, meg a kályhából is egy kicsi megmaradt, ugye?
Egészen pontosan a nagy történelmileg már a 19. században kialakult iparágak közül egyedül a vasöntöde és gépgyár, ami későbbi tűzhelygyár főgyártása, proféúja, tűz és kályhagyártás volt. Ennek a vállalatnak, ennek a gyárnak a jogutódja működik a városban. Vegyépszernek, tehát a vegyi gépeket gyártó 70-es évek elején termelését megindító gyárnak egy utód, jogutód szervezete van, ami működik. Üvegnek már lényegében egy nagyon minimális síküveggyártás van, tehát egy...
Az öblös megszűnt,
a síküveggyár is megszűnt.
Sík is, de hát a salglasz van még valami nincs. Autó, nincs.
Ja, bocsánat, a salglasz az van, igen, de ez egy KFT, tehát ez egy kis üzem, mondjuk így.
Hát de ismert azért az autómban ott van, rá van írva az ablaküvegre, a szélvédőre.
Igen, hát tovább is igen, gyártanak szélvédőket, de a Salgótarján ipari volumene, tehát a régi időköz képest nagyon drámaian lecsökkent, tehát lényegében minden nagy, hát ugye egyrészt kezdődött a bányák bezárásával, a bányászok visszafejlesztésével, ez már a 60-as évektől egyébként, aztán utána a rendszerváltás után pedig fokozatosan, hát először privatizálták, majd sok gyár csődbe ment, felszámolásra lehetett, tehát a például a város legnagyobb történeti gyára az 1868-ban alapított acélgyár, ugye a jogelődje a vasfinomító, az is 2010-es évek elején ugye végleg leállt az öblös üveggyár, és ez fontos megjegyezni, hogy a 20. század folyamán Salgótarján volt Budapest, a főváros után a legnagyobb, legszélesebb ipari termékszerkezettel rendelkező város. Tehát itt gyártották a legtöbbféle terméket, főleg a város méretét, akkor egy, mondjuk 1980-ban volt egy 50 ezeres város, az volt a csúcs körülbelül a lakosság számát tekintve. Most olyan 30 ezer körül van, tehát nagyon drámaian lecsökkent a városnak a lakosság száma. De ez fontos valóban hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon komoly és a nemzetgazdasági súlyabb bíró települése volt Magyarországnak, mondjuk úgy legalább a rendszerváltásig, és akkor onnantól kezdve indult a lejtmenet.
Hogy egy történésnek nem csak a múlt a feladata, hanem a jövőt mutatni nem lehet, de valami irányt lát. Javasolhat, igaz, hogy nem politikus a történész, hanem szakember azon a szinten. De az összefüggéseket talán előbb észreveszi, mint az a politikus, akit 4 évente vagy 5 évente megválasztanak, hiszen ideje van bőséggel. Hogy látja, a múltból tud építkezni, vagy teljesen újat kell Tarjánnak itt tennie? Mert vissza nem jön, most már ide nem jön vissza
a
szén.
Korrigálnám, mert a szén, tehát itt nem pont Salgótarjában, de mondjuk, hogy a Nógrádi szénmedencébe még mindig az igen jelentős mennyiségű kikutatott szén van, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy jelen pillanatban az rentábilis is lenne felhozni, meg ugye az egész ugye energetikai világhelyzet az egyelőre nem a szén irányában
nem az zöld szén
mutat, ami nem azt jelenti, hogy egyszer valaki mondta, hogy előbb-utóbb ezt ki fogják szedni, tehát időkérdése. Más kérdés, hogy nyilván akkor egy teljesen új iparágat kell erre alapítani, befektető, tehát ez egy nagyon nagy befektetést igényelne, tehát ha például a szénbányászat újra kezdődne. Milyen iparág? Ugye annak idején a rendszerváltás után jött létre például a ipari park Salgótarjántól délre eső területen, Pálfalvától délre eső területen, ahol jellemzően ilyen összeszerelő üzemek vannak. Hát nyilván ez nem ugyanaz, mint a régi termékgyártásra szakosodott Salgótarján, ugye az acél és vasgyártásnak volt egyik fellegvára, az üvegipartán első számú fellegvára volt Salgótarján, de emellett minden más, még egyéb más iparágok is jelen voltak a század folyamán a város területén. Én úgy szoktam mondani, hogy abban egy történész, én inkább nyilvánosan én nem megyek bele, hogy nekünk mit kellene csinálni jövőbe. Hát nyilván van a városnak egy kedvező, szerintem kedvező természetföldrajzi fekvése. Előbb is beszélt. Van egy óriási előnye, ha az ember nézi például a hőmérsékleti mutatókat egy nyár folyamán, látja, hogy mindig Salgótarjánban van a leghűvösebb, ez egy óriási előny. Tehát főleg, hogyha esetleg a átlag hőmérséklet még tovább fog növekedni. Talán ebbe keresendő Salgótarjánnak egyik lehetséges jövője, hogy mai Magyarországon lehet, hogy az egyik klimatikus szempontból egyik legélhetőbb területen fekszik, és hát nyilván ennek folyamánya, ugye különlegesen szép egyedi természeti környezet, ugye a Harancsmedves vidéknek a főleg geológiai látnivalói, az erdősültség, tehát a magas szintű erdősültség, ami manapság, amely nyilván azért egy turisztikai vonalon, idegenforgalmi vonalon jelent majd valamikor előrelépést a városnak. Ezt évtizedek óta mondják.
Dr. Fodor Miklós Zoltán, történész, múzeológust hallották Salgótarjánból, a Dornyai Béla Múzeumból. Salgó Tarján után putnokon beszélgetünk Újvári Mária etnográfus múzeológussal, aki egyébként tojásfestő, népi iparművész.
Hát sok szeretettel vagyunk itt Putnokon, a Holló László galériában. Igazából tetszett sorolni, hogy Seresház is ki van írva. Emlékezünk a családra, aki volt ez az épület. Aki Putnokon jár a Rákóczi utcában, a 14 számhoz, ha elérkezik, látja, hogy nagy előkert van, és egy családi ház. De ugyebár ki van írva, hogy Holló László galéria, Seresház, látható a falán a Holló László dombormű, és valóban felkelti az érdeklődését az erre járóknak.
De tulajdonképpen a múzeumban is lehetnénk, a Gömöri Múzeumban is. Tehát ez a kettő épület van, ami az önök igazgatása alatt van?
Igazgatásilag úgy mondanám, hogy a Putnoki Humán Szolgáltató Központhoz tartozik. Ugye a múzeumi intézményünknek a neve Gömöri Múzeum és Holló László Galéria. Két telephelye van, ugye hát a fő hely az a Serényi László tér 10, a Gömöri Múzeum épülete, és a Holló László Galéria egy kiállító helye tulajdonképpen a Gömöri Múzeumnak, hogyha lehet mondani, de maga az intézmény, mint területi múzeumnak a neve, Gömöri Múzeum és Holló László Galéria.
Ugye ez egy családi ház volt, az pedig, hát nem is tudom, milyen épületben van az a Gömöri Múzeum.
Hát a Gömöri Múzeumnak az alapjai az 1600-as évekre nyúlnak vissza, tehát Putnok egyik legrégebbi épületéről van szó, és az évszázadok alatt átépítése, felújításra került sor. Ahogy belépünk a Gömöri Múzeum bejáratán, rögtön jobb oldalon egy képen lehet látni az 1900-as évek elejé állapotot, és mellette azt, amikor mielőtt ugye a múzeum beköltözött volna.
Mikor a múzeum maga, mikor alakult? Mert én láttam ott egy első 20 évről szóló könyvet, nem ütöttem fel, nem lapoztam bele, úgyhogy nem tudom, hogy mikortól működik.
A Gömöri Múzeum 1987. február 27-én nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt. Majdnem 10 éves kutatómunka előzte meg a múzeumnak a megnyitását, ugyanis Újvári Zoltán, aki 7-ben született, Rimaszombatba járt gimnáziumban. Akkor ott már működött egy Gömöri Múzeum, és aztán ugye a határ újra lezárása miatt Újvári Zoltán Miskolcon a Lévai Gimnáziumban érettségizett, és az érettségi után Debrecenbe került, ahol ő magyar és néprajz szakot végzett. És így ő, amikor a néprajzi tanszék élére került, akkor a diákjait Gömörbe irányította kutatni, és ez a kutatómunka nem csak a Magyarországon maradt 21 településre szorítkozott, hanem a Nagy-Gömörben is kutatott a diákjaival. Ami azt jelentette, hogy a mai Szlovákia területére is átment, és ott is kutatásokat végzett. Ugyanúgy tárgyi, de főképpen szellemi kutatásokat végeztek a diákokkal. Hát ugye ez is több évtizeden keresztül tartott, aminek óriási nagy eredménye a Gömör néprajza könyvsorozat, valamint Putnokon, a Magyarországon maradt egyetlen gömöri városban is létrehozott egy gömöri múzeumot. Lehet mondani, a Rimaszombatinak mindig is mondta, hogy a Rimaszombati nagy gömöri múzeumnak a Putnoki Gömöri Múzeum a kisöccse.
Tárgyi és szellemi dolgokat, ez gyűjtés, néprajzi gyűjtés volt, vagy könyvtárból szedtek dokumentumokat, vagy bárhonnan?
Ez adatgyűjtés volt, néprajzi adatgyűjtés volt az ott élő emberektől, az ételeiket, a népdalaikat, a szokásokat, a közmondásokat, a hiedelmeiket, egy-egy falunak a történetét, aztán a gazdálkodását, az állattartását, ugye a szókincsét is összegyűjtötték ezzel kapcsolatosan, vagy például a templomi ülésrendekről készült komoly tanulmány, és ezeket mind-mind megjelentették könyvformájában is. Közel 80 kötet jelent meg a Gömör néprajza könyvsorozatban. Ennek a teljes kötetei sajnos nincs meg nálunk, de a Debreceni Egyetem néprajzi tanszékével ugye van kapcsolatunk, és ezeket a hiányzó könyveket a rendelkezésünkre bocsátják.
Elég sokan járnak erre egyébként a két épületbe, bebe csábítja a Gömör szó, meg a Holló László név az embereket, mert hát ugye aki idejön, kíváncsi rá, hogy mi is ez a Gömör. Ugye mondta, hogy 22 település, amely a Gömör országot jelenti, vagyis hát egy olyan egységes, de mégis különálló magyar terület, ami nekem megvan az identitása, hogyha jól látom.
Igen, hála jó Istennek kezdenek újra az emberek múzeumba járni.
Jó,
ezek között vannak olyanok, akik Putnokról elszármazottak, vannak kéktúrás látogatóink, és vannak olyan csoportok, amiket direkt ide szerveznek. Tehát az Alföldről is ellátogatnak hozzánk, Budapestről, Miskolcról, várunk jövő hétvégén is egy csoportot majd, és egyik megálló helye itt a Gömöri Múzeum. Igazából a világjárvány után én úgy érzem, hogy most kezdene majd újra belendülni, ha lehet mondani ezzel a szóval, az embereknek a megmozdulása és az érdeklődése, és hát nyilván, hogyha erre a vidékre ellátogat, jelzem, Magyarország egyik legszebb vidékén lakhatunk, és itt a Gömöri Dombok csodálatossága, Putnok, mint város, szépsége, és lehet látni rajta, hogy egy nagyon szép mezőváros volt. Az épületek is úgymond nagyon szépen rendben vannak, az utcák is, tehát aki valóban itt Putnokon áthalad, láthatja, hogy milyen múlttal is rendelkezik ez a település, és hát a múzeumba pedig, ha bejönnek, akkor ott látható a mostani állandó kiállításunk címe Változó társadalom Gömörben. Tehát a különböző társadalmi rétegeket mutatjuk be, ami azt jelenti, hogy ha bemegyünk a múzeumba, akkor a grófi szalomba léphetünk, a fogadótérből a grófi szalomba, aztán a Mesterségek utcájába, ahol 9 mesterséget mutatunk be, áthaladhatunk onnan a néprajzi kiállításba, ott a népi életet, ugye a gyerekjátéktól, a gömöri hímes tojáson keresztül, a szövés is ugye egy szágyfán bemutatjuk, valamint a gömöri fazekakat láthatják, és a gyönyörű hímzett vászon terítőket, komótkendőket, surcokat, mind-mind megcsodálhatják az odalátogatók. És ahogy megyünk tovább, a helytörténeti kiállítóteremben, ott ugye mi a helytörténettel kapcsolatos az oktatási vitrén, az egyháza, az itt élő társadalmi közösségeknek a bemutatása, valamint Tóth Ede és Péceli Józsefnek az rövid életrajza, aki ugye mind a ketten itt Putnokon születtek. És a kiállításunk legvégén, hála jó Istennek a legutolsó nagy projekt, amit sikerült létrehozni, egy úgynevezett látványraktár, és az is csodálatba ejti a látogatókat.
látványraktár, ez azt jelenti, hogy bemutatják a titkokat.
Így van, tehát az igazából ugye a kiállítás annak amit takar egy kiállítás, ugye annak a feliratozása, annak a megjelenése, az egészen más. Na most egy látványraktár, ahová egy raktár tulajdonképpen, de oda beengedhetjük a látogatókat, és a fiókokat ki lehet nyitni, és látható ott a gyönyörű kézimunka és különböző csodák.
Na, már ezért is érdemes bekukkantani, mert hát azok a dolgok, az ember nem megy be egy raktárba, és ugye tudjuk, hogy a múzeumoknak a anyagának a nagy része a raktárakban porosodik, vagy nem porosodik, attól függ, hogy milyen helyen van, vagy kiporolja le, de a kiállított tárgyak azok sekély számban vannak. Fantáziát az embernek felserkent egy kicsit felmozgatja. Egyébként Putnoknak a neve miből származik?
Hát a könyvekben, ahogy utána olvasunk, a puttony szó az, amit a legtöbben mondanak, ugye, hogy puttony, puttonyos, nagyon jó szőlőket tudtak itt termeszteni, és alkalmas volt a hegyoldal rá, vannak azért elég meredek hegyoldalak.
Lefelé kapálni.
Így van, mint ahogy Mátyás király is annak idején tette az urakkal, és innen származtathatják.
Olvastam mást is, hogy szlovák úton lévő, de akkor csak jobb azért, hogyha magyar szóval beszélünk, mert egyébként is akkor még a koriban nem nagyon voltak a szlovákok itt a határon sem, később húzódtak le, ez szín magyar település volt, és reméljük, hogy marad is sokáig. Amúgy a jelenlegi dolgokat már említette, hogy egy cserkész csapat is idejött, mellette a Mackóházat is megemlítette, ott is foglalkozások vannak. Ezek rendszeresek?
Inkább azt mondanám, hogy hát a Mackóházzal rendszeres a kapcsolat, de a cserkészek Budapestről érkeztek, és a Lehocki-liget, Zsuponyó völgyben fönt a hegyek, illetve az erdő közepén van a szállásuk. Sajnos nem tudtam még kimenni hozzájuk, meg látogatni őket, de tegnap az egyik lány csapat látogatott a Gömöri Múzeumban, amikor is ugye megnézzük az állandó kiállítást, és utána foglalkozást tartottunk a cserkészlányoknak, körmöcskésztek, és gömöri hímes tojást íróztak ezek a lányok, és nagyon örülünk ennek a helyi vonatkozásnak, hiszen a gömöri hímes tojás is tulajdonképpen csak itt Gömörre jellemző, a maga egyszerűségével és nagyszerűségével, de ugyanakkor nagy gyakorlat kell ahhoz, hogy egy gömöri hímes tojást el tudjunk készíteni. Úgyhogy a cserkészekkel tegnap éppen egy majdnem 3 órás foglalkozás volt.
És sikerültek a tojások. Milyen színű ez a gömöri hímes tojás, mert itt nem emlékszem hirtelen, pedig már annyi hímes tojást láttam Matyó tojástól kezdve, vagy a Zengő Bárkonyi Tojás Múzeumban is. Esek már leírni nekem, hogy néz ki a gömöri.
A gömöri hímes tojást én egy ragályi tojást díszítő asszonytól tanultam, a Háskúti Imréné Elsike nénitől 1990-ben. Akkor a Gömöri Múzeumban már én elkezdtem dolgozni, és oda jött foglalkozást tartani. Kevés forró mévia szükséges hozzá, Elsike néni még gyufaszállal készítette, de aztán mi áttértünk már a fogvájóra, és a fogvájónak a hegyét levágjuk egy kicsit tompábbra, a tompább végét belemártjuk a forró méviaszba, és amennyi a forró méviasz marad a pálcikánkon, annyival tudunk dolgozni. Ugye a legtöbb a tavasz virágait rajzoljuk rá, írózzuk, ugye Elsike néni így mondta mindig, hogy írózzuk a hímes tojásokat, és ahová először leteszem a pálcikámat a tojáshéj felületére, oda több méviasz csúszik, és ahogy húzzuk, úgy vékonyodik el, és szépen domborodik ez a viasz a tojásunk felületén. És igazából nem olyan túl nagy a mintakincse, de ezeknek a motívumoknak a különböző elhelyezése adja azt, hogy mindig más és más díszítettségű a tojáshéj. Ugye található a gömöri tojásdíszítés motívumaiban a napos, a margarétás, a rozmaringákas, a leveles, a búzavirágos, ne felejtses motívumok, és ezeket még pontokkal kiegészítve gyönyörű szép hímes tojásokat kapunk. Nem tudom, említhetem-e, hogy a YouTube-on rajta van, hogyha valakit érdekel, egy közel 10 percben a Gömöri Múzeum néprajzi kiállító termében készítettük ezt a felvételt, és ott be is mutatjuk az ott szereplő Elsike néni hímes tojásait, és ott a néprajzi asztalon bemutatom, magyarázom, hogy a gömöri hímes tojást hogyan készítjük, ugye a munkamenetet elmondom. Tehát akit ez érdekel, beüti a YouTube-ra, hogy gömöri tojásfestés, és akkor az szépen jön.
Ma már csak múzeumban lehet megtanulni, vagy még élesz valahol kint a környéken?
Ez a fajta díszítés, hogy valaki csinálja-e még így múzeumon kívül, írókával lehetséges, hogy Kánóban a Juhász Béláné még készíti, de igazából vele beszéltem a múltkor, és mondta, hogy az ő drága testvére készítette. Ugye írókával is vannak gömöri minták. Most így hirtelen nem tudnám azt mondani, hogy ismerek olyat, aki terepen, de igazából a felvidéken. Járok a felvidékre és a gyerekekhez foglalkozást tartani, ugye így húsvét előtt, és mondta az egyik kisfiú, hogy a nagymamája még készíti. Úgyhogy tervemben van, hogy meglátogassam őt, és óriási nagy öröm, mert ugye a kiállításokra, hogy amikor jár az ember, és akkor volt egy látogató, és azt mondta, hogy jó, ez a sok hagyomány, de mi az új, mi a fejlődés? És Rozsnyón van egy nagyon kedves hölgy, aki áttöri a tojáshéj felületét, és fehér viasszal díszíti, és a gömöri technikákat alkalmazva, tehát a rozmaringákat, a levelet, van ahova, ugye nagyon sok pontokkal variálja, és akkor feltaláltam magam, hál' Istennek, és mondtam, hogy itt van ez az új, ez a fejlődés. Tehát amikor már át is van törve a tojáshéja, és úgy van kidíszítve a gömöri elemekkel. Ő egyébként nem fogvájóval készíti, hanem a gombos tűfejével. Tehát még finomabb, még elegánsabb, nagyon-nagyon szép. Ugye az új gömöri technikának hívjuk most már azt.
Ugye gömörnek nagy része a felvidékre szorult, ott maradt, de önök azért, hogy hallom, tartják a kapcsolatot eléggé jó szinten, mert hát mondjuk közel is van a határ, igaz, a Bán révénél lehet talán csak itt átmenni, de olyan, mint hogy összetartoznának.
Igen, ezt szépen mondta, köszönjük szépen. Valóban Putnoknak testvérvárosa is Tornalja, és ott is szerveznek a Magyar Házban minden évben gyerektábort, és ezekkel a kézműves foglalkozásokkal ugye engem is meghívnak oda, hogy tanítsam a gömöri hagyományokat a gyerekeknek. Nem beszéltünk még a gömöri csomós hímzésről, ez is egy nagyon érdekes téma.
Én nem is tudok róla.
És a gyerekekkel is kiszoktuk ugye ezeket próbáltatni, magát a technikát, módszertaninak átadni, a palóc hímzést is szoktuk feleleveníteni, és hála Jóistennek lehet mondani, hogy a tornajaiakkal is olyan szoros kapcsolatunk van, hogy kiállításokat is cserélünk egymás között, és ajánljuk is egymásnak, eljárunk egymás rendezvényeire. Ugyanúgy a Rimaszombati Nagy Gömör Kishont Múzeummal, és ahogy telik az idő, egyre szorosabb a kapcsolat, mert ezeket aktívan tartjuk. A Rozsnyói Múzeummal volt óriási nagy kapcsolata, amikor még a megyei múzeumi szervezethez tartoztunk. Minden évben közös kirándulásokon is vettünk részt. Tehát a Rozsnyói Galériába is el szoktam menni kiállítás megnyitókra. Ugyanúgy ők is eljönnek. Ez egy ilyen nagyon jó érzés, nagyon jó, hogy tudjuk tartani a kapcsolatot.
Gondolom, hogy mióta ők is beléptek 2004 óta az EU-ba, könnyebb így átjárni a határon, de gyűjteni ott nem lehet. Tárgyi gyűjtést nem lehetséges, gondolom, mert az ott kell, hogy maradjon.
Hát ez is attól függ, hogy kinek milyen a szemlélete. Hogyha ő magyarnak tartja magát, és egy magyarországi múzeumnak szeretné adni a tárgyát, Persze, hogy ne. Van is több olyan anyagunk, ami odaátról került hozzánk. Igen.
Tehát államilag nem tiltott,
nem.
Akkor lehetséges.
Persze.
Hát akkor még mentegetni kellene, mert még talán följebb ott még több dolog megmaradt, mint itt. Már ugye modernet, azt mondta, hogy keresik a modernet is, de itt azért a magyar emberek már elég sok mindent modernizáltak. Talán kisebb falvakban odafent lehetséges lenne. Nehéz gyűjteni.
Megtalálnak azért minket, akik szeretnének. Tehát ugye itt van most már a raktározási gond is, hogy hely kell a raktárnak. Teljesen tele van, hál' Istennek lehet így mondani. Én nagyon szeretem ezeket a régi tárgyakat. Ha megnézzünk, most például minden évben van a Néprajzos Muzeológusoknak országos találkozója, és az idén az üveg lesz a téma, amit üvegből készítettek, és a mi gyűjteményünkben van egy üvegköpülő is. Gyönyörű szép ez az üvegből készült köpülő, és egyszer volt egy programunk, amikor a gyerekekkel valóban úgynevezett öreg tejfölt gyűjtött itt egy néni nekünk, akinek ugye volt tehenészete, a családjának van tehenészete, és ő tudta, hogy milyen tejfölből lehet vajat köpülni. És a gyerekekkel nem csak beszéltünk róla, hanem láttuk is, ahogy a tejföl átvált változik, vajjá. És utána megsóztuk, kenyére kentünk, és nagyon, nagyon mindenkinek óriási élmény volt. És a másik üveg, ami kiállításban van szintén, van például üvegből készült kávéfőzőnk. Ez a cukrászműhelyben van kiállítva. És hát a felsorolásból nem maradjon ki, számomra egy művészeti remek, a régi légyfogó. Hát az, hogyha az ember megnézi, hogy milyen is volt régen egy üvegből készült légyfogó, azért azon elcsodálkozhatunk. Na hát ilyen szép dolgok között lehetünk. Én nagyon szeretem ezt a munkát, ezt a tevékenységet, és nyilván jobban szeretném, hogyha azok a tárgyak, amik raktáron vannak is, megfelelő környezetbe kerüljenek, és úgy bemutatva, hogy minél többen láthassák. Igazából ez a 100 évünk, ami mögöttünk van. Bár vannak olyan tárgyaink is, ami régebbre tekint vissza az 1800-as évek közepére, sőt a Kádár műhelyben van egy 1813-ból egy körző. Ezt egy helyi család, a Butz János bácsi, illetve az ő fia Butz László ajándékozta a múzeumnak, úgyhogy ilyen különleges értékeink is vannak.
Egyébként milyen szakmák voltak itt jellemzőek? Mert azért minden földrajzi tájegységnek is változatos attól függ, hogy éppenséggel erdő mellett lakott, vagy pedig tudom én olyan helyen bányáztak. Tehát minden fajta tájnak van valami különleges, meg általános szakmája is. Milyen szakmák azok, amelyek úgy megmaradtak emlék? Ként is, mert már otthon nem nagyon készítenek semmit.
Hát a kiállításunkban 9 mesterséget mutatunk be, a kékfestő műhelynek a dolgai vannak kiállítva, van a cukrász műhelyünk, cipészek, többen is voltak itt Putnokon, a cipészeknek az eszközei, de teljesen, tehát az asztal, amin ők dolgoztak, a szék. Aztán, ahogy haladunk tovább a kiállításban, akkor a cukrász műhely, annak a kellékei vannak kiállítva. Van egy asztalos műhely, a Krizsovenszki Pista bácsi szintén Putnokon élt és alkotott, és az ő tevékenysége is kimagasló, hiszen egyetlen egy motorizált gépe volt, az pedig a szalagfűrész. Az összes többi szép éveket, amit ugye láthatunk az ő bútorain, faragásokat mind-mind kézzel készítette. Aztán már említettem a Kádár műhelyt, itt a Butz János és a fia voltak a kádárok. Szódás műhely, na hát szódás is volt itt Putnokon a 70-80-as években. Még a 80-as évek végén is üzemelt a szódás műhely. Aztán kalaposok voltak, fodrász borbélyok, ott is hát bejön a látogató és meglátja, hogy milyen, már csak a szék, amire leültek, hogy milyen remek munka. Szabó varró műhelyünk is van. Úgyhogy mi ezeket csodálattal nézzük, hogy valóban ezek a mesteremberek mennyire ismerték az ő munkájukat, és milyen pontosan végezték el, hogy az a sütemény olyan legyen, vagy éppen a ruha úgy álljon, aki megrendelte, vagy a cipőt is a legjobban elkészíti. A fodrászatiban is csoda, amilyen eszközöket használtak. De hát ugye ezt mind bízom benne, hogy a beszélgetésünk meghallgatása után egyre több emberben fölmerül a vágy, hogy ellátogassanak Putnokra a Gömöri Múzeumba.
Mondjuk érdekes, hogy ma már ezeket a szakmákat csak múzeumban lehet látni, visszagondolni. Akkor ezek a szakmák azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól fizettek is, úgy megéltek belőle az emberek, a másik pedig tisztességes polgárai voltak akkor a városkának. Hiányoznak ezek az emberek azért.
Igen, hiányoznak, és azt gondolom, hogy a velük való találkozás és a kommunikáció hiányzik leginkább. Nekük volt egy tartásuk is, ugye, aki szeretettel, alázattal őszintén végzi a munkáját, egy olyan tartása is van ezeknek az embereknek, hogy már a jelenlétükkel tud tanítani. és a felnövekvő generációknak erre nagyon nagy szükség volna, hogy a régi korok embereivel találkozzanak. Én még szerencsésnek mondhatom magamat, hiszen 89-ben kerültem a Gyömöri Múzeumba dolgozni, és akkor még éltek a nagy néptanítók. Élt például a Sárika néni, akinek a házában van most ez a galéria. Tehát éltek azok a nagy öregek, akiknek olyan megjelenésük volt, megszólalásuk volt, egy-egy múzeumi rendezvényekre eljártak, és valóban nagy öröm volt velük találkozni.
Gondolom, hogy sokat mesélhettek mindenkinek, és ez a mese is hiányzik, nem csak a tárgy.
Így van. Hát vég nélkül tudnám mondani a Fagyas Pista bácsi, hogy ő hogy rajzolt, és a szabadkezi rajzot, ahogy ő Miskolcon megtanulta, ugye a reáliskolában, és mindig mutatta nekem, hogy látja Marika, ez én egyszerű, csak megfogom a ceruzát, és rajzolok, és húzom, és hopp, már kész is van a ló, és fantasztikus, amilyen könnyedséggel rajzolt. Vagy élt Putnokon a bábművésznő, a Tótné Horányi Ilus. Az ő jelenléte is akkoriban nagyon jó volt a városban, mert ő foglalkozott gyerekekkel is, elkészítette a bábot, egy bibliai jelenethez például Dávid és Góliátot emlékszem még. Én is részt vettem ebben a játékban, ebben a bábjátékban, szerepjátékban, ott voltam, hogy tanította, hogy kell kiejteni a szót, hogy mikor mondjuk, mikor kibeszél, és hogy mondja el. Tehát ezek óriási nagy élmények voltak, vagy a Szűcs Gyula bácsi, ő is Sárospatakra járt tanítóképző főiskolába, és ugye én is ott végeztem, és ahogy ő bejárt a múzeumba, és elmondta, hogy mi mindent tanult, a betyárokról sokat beszélt például, a Széchenyi Sanyi bácsi, aki szintén néptanító volt itt Putnokon, ő nagyon sok verset is írt, és nemrégiben csináltunk is neki egy ilyen kiállítást a Magyar Kultúra Napja alkalmából, tehát nagyon-nagyon sok ilyen van, de valóban így, hogy rátetszett kérdezni, érdemes volna összeírni, hogy kik is voltak tényleg azok az emberek, akiktől sokat lehetett tanulni.
Hát köszönöm szépen, öntől is lehet, úgy veszem észre, elég sok mindent tanulni, különösen a néprajzzal kapcsolatban. Ajánlom mindenkinek akkor, mert tetszett invitálni az embereket, jöjjenek be ide. Köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm szépen, a legjobbakat kívánom.
Újvári Mária etnográfus, muzeológust hallották Putnokról. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.